Csíkszerdával például, alapvetően egy közösséget tartok össze, ami persze a zenén keresztül és a lehető legigényesebb zeneeladáson keresztül csinálom. Igazából autentikus előadása, vagy úgynevezett historikus előadása soha nem is törekedtem egyik együttesemmel se, hanem mindig a valamilyen módon az együttesre szabom a dolgokat. Ebben az esetben például ez alapvetően 5 szólistára íródott a Bárka, és ehelyett mi 80-an fogjuk előadni, és amellett még egy 5-tagú profének együttes is csatlakozik hozzá, a világ minden tájáról érkeznek az énekesei.
Karnagy zeneszerző, egyetemi és középiskolai tanár, a népszerű Csíkszerda közösségi kórus vezetője. Kivételesen tehetséges pedagógusként ismert, a táskájában pedig régmúlt idők zenei darabjainak, operáinak a kottáit tartja egy digitális adathordozón. A selfie vendége ezúttal Tóth Árpád volt, aki valószínűleg egyike azoknak az embereknek, akik ma a legtöbbet teszik a Kodály legyen a zene mindenki eszme gyakorlati megvalósításáért.
Kottával jöttél a kezedben, mi van azon a kottán? Mindenhova kottával mész, gondolom.
Persze, igen, bár én már ilyen geek vagyok, hogy nekem csak egy eszközöm van, és azon van minden kottám az utóbbi pár évtizedből, nem talán ilyen 8-9 évből.
Ez egy telefon.
Ez egy ilyen digitális papír, teljesen mindegy, egy ilyen kínai utazásom alkalmával az egyik együttestől kaptam, akit vezényeltem, de hogy nagyon praktikus, mert így le lehet elhíteni, és még úgy se törik el, és nagyon nagy a kapacitás. Úgy ilyen PDF-ben rá szoktam tölteni. Igazából ez azért alakult ki, mert nagyon sok projektet futtatok mindig, és akkor nagyon sok anyag van nálam, és egy idő után már a táskámba se fért bele, mondjuk amikor 3 különböző operával is foglalkoztam, ugye el lehet képzelni, hogy azok olyan vastagok az operakották, és akkor ez megmentette az életemet, úgyhogy most csak egy ilyen kis könnyed digitális papírral érkeztem.
Tehát egy digitális papíron hoztál egy 17. századi madrigál.
Ja, éppen most madrigál. Azt nézegettem, igen, készültem az esti próbára, egy ilyen madrigál komédiával, ami éppen az egyik együttesem, a Csíkszerda kórus családból a Csütörtökkel, most nem sokára táborba megyünk, és aztán koncert hétvégét rendezünk, és ezúttal egy nagyon érdekes ilyen zsák, úgy is mondhatni, hogy egy ilyen zsákutcája a zenetörténetnek ez a műfaj, hogy madrigál komédia, maga a nevét is egyébként nem akkor kapta, hanem nagyon sok műfajt utólag neveztek el a zenetörténetben, ezt is csak a 20. század elején nevezték el, ugyanis, hogy voltak az 1600-as évek táján, 1600 legelején és az 1500-as évek végén néhány olasz zeneszerző, aki megpróbálkozott olyan madrigál köteteket írni, amik nem különálló darabok voltak, mint ilyen kis szerelmes madrigalok, mint korábban, hanem valamilyen módon összefűzte, mint egy dalciklus, vagy egy ilyen madrigál ciklussá őket, és ezek általában valami vicces történetet meséltek el, és nagyon gyakran egy kis storyline is kibontakozott az önálló darabok közül is. Ezt a 20. században egy külön, mint az operával párhuzamosan fejlődő műfajnak nevezték el, hogy madrigál komédia. Ha, ilyen izgi.
Ez tényleg nagyon izgalmas, és mennyire nehéz a 21. század digitális papíros világába behozni egy 15-16. Századi zenét. Nyilván egyfajta menekülés, erről itt az adás előtt beszélgetünk, hogy az is lehet, elmenekülünk a kemény, rideg valóságtól, és hallgatjuk ezeket a régi szép darabokat, de hogy mennyire nehéz interpretálni a mostani rendszerben, a mostani értelmezési rendszerben ezeket?
Én nem szoktam túl problematikusnak látni ezt. Az biztos, hogy én magam részéről úgy tartom, hogy a Csíkszerdával például alapvetően egy közösséget tartok össze, ami persze a zenén keresztül és a lehető legigényesebb zeneeladáson keresztül csinálom, tehát nem akarom a zenének a fontosságát lekicsinleni, de számomra mindig az volt az érdekes, hogy én mit találok bennük ma. És arra gondolok, hogyha én érdekesnek tudom találni, akkor azt más is érdekesnek tudja találni, tehát igazából autentikus előadása, vagy úgynevezett historikus előadása soha nem is törekedtem egyik együttesemmel se, hanem mindig valamilyen módon az együttesre szabom a dolgokat. Ebben az esetben például ez alapvetően 5 szólistára íródott a Bárka, és ehelyett mi 80-an fogjuk előadni, és amellett még egy 5-tagú profének együttes is csatlakozik hozzá, a világ minden tájáról érkeznek az énekesei. Magyarra fordítottam az egész darabot például, mert szerintem nagyon fontos, hogy a közönség szóról szóra értse, hogy olaszból. Mi történik. Igen, olaszból. Ráadásul ebben benne a darabban egy ilyen érdekes kis vonulat, hogy a bárkán, ami Velencéből Padovába tart, azon nagyon különböző nemzetiségek utaznak, és egy csomó vicc van úgy megcsinálva, hogy különböző dialektusban énekelnek, még egy német, tehát egy velencei dialektusban törtembeszélő német emigráns is van például az utasok között, szóval van egy csomó dolog, amit nem lehet átadni magyarul, ugyanakkor pár dolgot meg sokkal jobban át lehet adni úgy, hogyha a közönség szóról-szóra érti a szöveget. Tehát ilyen szempontból sem autentikusan adjuk elő, picit szcenizáljuk, egy icipicit befogadhatóbbá tegyük, de egyébként én azt gondolom, hogy igenis nagyon sok embert érdeklik a régi korok, csak a régi korok zenéje, szerintem valami nagyon hasonló szólal meg ezekben a 17. század legelei madrigálokban is, mint mondjuk akár kortárs ilyen kortárs színi előadásokban, szóval valami hasonló humor, valami hasonló könnyedség, valami hasonló szarkazmus, és a többi, csak meg kell találni, hogy ezt hogyan lehet a lehető legkevésbé manírosan előadni. Szerintem a legnagyobb veszély egyébként ennek az egésznek, hogyha ezt túl bonyolítjuk, az akkor válik úgy manírossá egy előadás, és szerintem abban a pillanatban eltávolodik tőle a közönség, hogyha látja, hogy nagyon próbálkozunk elérni valami historikus célt.
Tehát akkor térben is egyébként ti közel vagytok a közönséghez, hiszen több olyan koncerten, egyre biztosan emlékszem, ami azt hiszem az Állatorvosi Egyetem épületében volt, ahol körbe is járkáltatok a nézők között, szóval ezt így a fizikai térben is megpróbáltok megvalósítani. És nagyon sok próbára jársz. Miért van ez, hogy ennyire akarnak énekelni az emberek most? Ez mindig is így volt mondjuk a 20. század végén is, vagy ez egy új dolog?
Alapvetően biztos, hogy ilyen statisztikákat néznénk, ha lennének, mert igazából nincsen nagyon megfogható statisztika most ezzel kapcsolatban. Sokszor próbálták felmérni az énekkarokat, és most is próbálják, de hát ez eléggé nehéz, mert nagyon különbözők a formális keretei az énekkaroknak, vagy a rendszeres éneklésnek. Szóval azt hiszem, hogy szinte biztos, hogy fogy a kórus énekesek tábora. Ugyanakkor én például ezt soha nem tapasztaltam személyesen, mert a Csíkszeredában tényleg mindig nagyon sokan akarnak énekelni, és igazából ilyen kis limitek vannak, hogy évente egyszer lehet csak csatlakozni. Az biztos, hogy nyilván, hogy közhelyeket is pufogtassak azért itt, amihez mindenki biztos tud csatlakozni, hogy megváltozott az életritmusunk, meg felgyorsult a világ, meg ilyenek, és akkor persze a próba hossza, ami mondjuk így 2,5 óra, az nem feltétlen fér bele mindenkinek az idejében, vagy az, hogy nagyon sok mindent ki lehet próbálni már, nem az van, hogy mondjuk akár egy kis faluban is, vagy egy kisvárosban is, vagy akár Budapesten is, rengeteg lehetőség közül választhat az ember, hogy aztán pont énekkarba énekeljen, tehát szerintem kevesebb énekes van, de szerintem mindig lesz erre igény, és egyébként a kórus éneklésre, meg a hallgatók szempontjából is, nekem az a tapasztalatom, hogy mindig telt házzal futnak az előadásaink, és többször meg kell őket ismételni, úgyhogy én abban is hiszek, hogy ez egy ilyen fenntartható dolog, mert sok embert érdekel, ha úgy van előadva, hogy az valamilyen módon kikacsint akár például az 1600-as évek valóságából.
Tehát tudnak kapcsolódni hozzá a hallgatók.
Így van, csak engedni kell, tehát hogy nem nagy trükköket csinálunk, de valóban mondjuk a nagy létszámú kórusnak az az óriási előnye bármilyen más, akár profi együttessel is, hogy mobil, és hogy a zenének, amit én mindig úgy rácsodálkozom, hogy mennyire háromdimenziós, vagy ilyen sokdimenziós művészeti ág, hogy nem mindegy, hogy honnan érkezik a hang, közelről vagy távolról, mögülünk vagy mellőlünk vagy előről, vagy akár a hangforrás mozog, ezt egy nagy létszámú együttessel fantasztikusan meg lehet valósítani, és hogyha a hagyományos színpad és közönség egységébe gondolkodunk, akkor ezt elvesztjük örökre igazából ezeket a dimenziókat. Én ezzel mindig is gyerekkoromtól kezdve szerettem játszani, és a nagy együttessel még több lehetőségem van erre.
Olvastam természetesen az életedről az interjú előtt, és több részlet nagyon érdekes volt. Ez egyik például, hogy középiskolás korod óta vezetsz kórust, jól értettem?
Igen, igen.
Hogy történt?
Talán úgy lehetne mondani, hogy azt hiszem, hogy az első kórusom az ilyen hivatalosan, az a Császár András utcai templomnak a kis együttese volt, ami hát azt hiszem, hogy talán egyetem első évében kezdtem, de mi már a konziban az osztállyal nagyon nagyon sokat énekeltünk, és akkor valahogy úgy, nem az, mert én lettem volna a legjobb zenész, mert kiváló zenészekkel voltam egy osztályban, de valahogy úgy azt mondták, hogy én tegyem össze, vagy én mondjam meg, hogy mi történik, és ővelük már sokszor mondjuk a szerenádra, milyen ötszor madrigálokat énekeltünk. Igen, az érettségi szerenádra, illetve még harmadikban azt hiszem, indultunk egy ilyen olasz versenyen, és ahol a Verdi két motettáját énekeltük, ami teljesen őrület, hát egy közép, nem is tudtuk biztos olyan hanggal elénekelni, de teljesen mindegy, mi nagyon élveztük.
És csinálni.
Persze, meg szép volt, tehát hogy tökre méltó volt az előadása, de egy osztálykórussal énekeltük, ami eléggé vicces, de arra is emlékszem, hogy az valahogy aztán én tettem azt össze, úgyhogy ilyen szempontból igen. Igen, illetve hát ami nekem nagyon sokat jelentett, az főleg az egyetem, és aztán doktori alatt, és még felnőtt koromban is sokáig az volt egy kis faluban egy kórusom, Csábnak hívják a falut, és akkor ott volt egy kiváló kórusom, vagy nagyon jó énekesekkel volt tele a falu, és ővelük dolgoztam tizenvalahány évig, minden hétvégét ott töltöttem.
Hogy kerültél kapcsolatba?
A szlovákiai magyar vonal az egy ilyen már középiskolában segítettem karnagyokat, többek között idősebb Sapszon Ferencet, akinek volt egy kórusa, egy ilyen összmagyar kórusa a Felvidéken, a szlovákiai magyar pedagógusok Vas Lajos kórusa, és akkor ott segítkeztem neki, ezt már középiskolától kezdve milyen karnagy helyettese voltam mondjuk.
Tehát és akkor Budapesten jártál középiskolába, és innen rendszeresen elutaztál.
Igen, havonta egy hétvégére elutaztam mindig Sapszon tanárúrral, tettük ezt éppen más barátaimmal is, és ott volt egy csapat, aki erről a Csáb faluból érkezett, és akkor ők hívtak meg azután, hogy vezessem azt az együttes, és az is egy nagyon érdekes élmény volt, meg hát sokkal több, mint zenei élmény. Tehát zenei élményben is abszolút első rangú volt, ez most nehéz elképzelni, tudom, mert most elképzelünk egy falusi kórus, hogy az milyen volt, de tényleg sok versenyt nyertünk azzal az együttessel, meg nagyon, nagyon izgalmas volt, de hát nagyon sok minden mást is megtapasztaltam, amit egyébként soha nem tapasztaltam volna meg, mert én mindig Budapesten nőttem fel, például meg Budapesten éltem.
Tehát egy pici település életében így bevonultál.
Meg egy ilyen kis közösség, hogy működik, meg mennyire más a választott család, meg az minket körülvevő nem választott család, hogyan lehet ehhez alkalmazkodni, hogyan nem lehet alkalmazkodni. Szóval nagyon-nagyon sok tapasztalatot rejtett magában ez a dolog.
Van velük kapcsolatod még?
Igen, persze, páran nagyon jó barátaim is még mindig, nyilván sokkal ritkábban, tehát teljesen nagyon hiányoljuk egymást, illetve a kórust magát is úgy mondhatom, hogy az egyik ott felnőtt lány, nagyon tehetséges lány vezeti, és nyaranta még egy-két emberrel közösen tanítok egy nyári egyetemen, és akkor így is.
Tehát megmaradt a kapcsolat.
Igen, persze, és hogy szerencsére én minden munkámat úgy, erre ez talán nem zenei dolog, de hogy úgy tudtam ott hagyni, vagy úgy tudtam váltani, hogy úgy nagyon nagy örömmel tudok visszagondolni, és azt hiszem, hogy ők is így vannak, akik valaha részt vettek benne, hogy az egy nagyon jó dolog volt.
Szerint nagyon jó. Kodá is azt hiszem a felvidéki dalokkal sokat dolgozott, ugye, mert szeretem volna egy kicsit beszéltetni téged a kodái módszerről, mert olvastam több interjútban is említetted, illetve nekem személyesen is. Én olyan iskolába jártam, ahol ugye nem tehetséges gyerekek, hanem egyszerűen valamennyire énekelni tudó gyerekek éveken át, tehát azt számolom, hogyha egy kodái módszeres iskolába jártál, akkor 8 éven keresztül minden nap volt énekórád, plusz még kóruspróba, esetleg zeneiskolában, és hát ez egy nagy dolog volt. Megvan ez még Magyarország? Most, hogy mi van most a Kodály módszer gyakorlatával?
Fú, hát ez egy nagyon, nagyon komplex kérdés, és nagyon nehéz röviden válaszolni rá. Talán azzal kezdeném, hogyha így lebonthatjuk a témát, egy picit nem fogom untatni a hallgatókat, ígérem, csak hogy alapvetően valóban ugye Kodálynak van egy különleges kapcsolata a Felvidékkel, illetve ma már Szlovákiának szoktuk hívni, azért, mert hogy a nyarait Hátyúsföldön töltötte Galánta mellett, illetve sok zoborvidéki barátja is volt gyerekkorában, és a galántai táncokat szokták említeni, mint ilyen híres lenyomatát, de hát ennél sokkal több a lenyomata, ugyanis az első és igazából a kedvenc gyűjtőterülete is a Felvidékre, zoborvidékre tehető. Ez egyébként Csáptól jó távol van, tehát az a Palóc nyelvterületnek pont a másik vége, de valóban az a zoborvidék talán az, amelyik az híres területe volt neki, és ami egy ilyen szigetszerű magyar közösség, elég már szigetszerű volt a 18. század óta, tehát nem kell így, tehát hogy nem a 20. században alakult így, és egy nagyon izgalmas terület volt az acsitári hegyek alatt, meg az ajólovas katonának, meg a meghalok, még beteg sem vagyok, kolonyi temető, nyugodni akarok, és számos más ismert népdal származik erről a vidékről. Szóval mindenképpen azért kötődik az egész Kodály módszer gondolata ehhez a vidékhez valamilyen módon, mert Kodály az, hogy a gyermekek nevelésében látja meg a jövőt, annak ellenére, hogy ő, amikor a gyerekek felé fordul, ő már egy világhírű zeneszerző. Tehát ezt látnunk kell, hogy óriási dolog volt az, hogy Kodály érdeklődését a gyerekek felé fordította akkor, amikor a világ nagy koncerttermei rendszeresen adták elő a műveit, és ő híres zeneszerző volt. És valószínűleg a gyerekkori emlékek, és a legenda szerint egy Szádonsz Hungarikusnak a bemutatója ébresztette rá arra őket, hogy hát a felnőttek már menthetetlenek, de a gyerekekben a kialakítható könnyedén az a fajta ösztönszerű zeneiség, amit ő életelemnek tartott, tehát úgy gondolta, hogy mindenkinek szüksége van rá, és ez is egyébként a fő gondolata a Kodály módszernek, az, hogy mi a Kodály módszer, nagyon nehéz megfogalmazni, és talán az is az izgalmas, hogy nem pontosan mondjuk, hogy ez igen, az meg nem, de az, hogy hiszünk abban, hogy mindenkinek szüksége van a zenei képzésre, a magas fokú és rendszer zenei képzésre, és hogy az nevelésnek az egyik alapeleme a zene, ez összeköti szerintem minden Kodály pedagógus, vagy Kodály filozófiájával egyetértő embert, illetve az, hogy igenis mindenki képes olyan szintre fejleszteni magában a zeneiséget, hogy az megosztható, örömteljes legyen. És hogyha ebben az ember szerintem hisz a végletekig, tehát hogy bárki is, és nem baj, ha valaki hamisan nekem, majd tisztábban fog énekelni, vagy majd a kórusban fog énekelni, és ott tudja majd hozzá, pontosan, hogy ez egy végtelen ilyen ív, amit bejárunk, és soha nem mérjük el a senki nem ez tökéletes zenész, de hogy mindenkiből lehet zeneértő, illetve a zenét élvező, és elsősorban ugye énekelni szerető ember, ezt mélyen hiszem, és mélyen hisszük szerintem mindannyian. Én azt is gondolom, hogy Magyarországon ez azért még jelen van. Tehát ilyen szempontból a magyar zeneoktatás, vagy a Magyarországon levő Kodály zeneoktatás, az természetesen még őrzi a Kodály módszer eszenciáját.
Tehát, hogy nagyon sok olyan általános iskola volt, ahol az egyik osztály ugye Kodály módszer szerint oktatta a gyerekeket, és én úgy hallottam, hogy ebből jóval kevesebb
van. Így van. Tehát az éneklő iskolák és az énekzene tagozatos általános iskolák eltűnőben vannak. Persze ez szomorú, meg nagyon sajnáljuk, meg tényleg rossz dolog, de szerintem értjük mindannyian, hogy ha mondjuk Kodály ma élne, és ma lenne ő mondjuk 50 éves, és már valóban kapcsolatban lenne a zeneoktatással, biztos más megoldásokat, vagy más úton is közelítene. Azt is látni kell, hogy nem ahhoz kell pontosan ragaszkodnunk, ami 80 évvel ezelőtt kivitelezhető volt, nem 80 egyébként, bocsánat, 70 évvel ezelőtt kivitelezhető volt, nem feltétlen ahhoz kell ragaszkodnunk, hanem új utakat kell találnunk, és most nincs itt Kodály, hogy megmondja, meg nincs itt az a befolyásos Kodály Zoltán, aki volt ugye az egész kommunizmus alatt igazából hiába, ő azért egy igazi megmondó ember tudott lenni, és ez egy óriási szerencsénk. Ma ő nincsen itt velünk, úgyhogy nekünk kell találnunk új utakat. Ő nem biztos, hogy még megtaláltuk, ezt nem akarom mondani, de
próbálkozni lehet ezzel.
Meg kell is, meg egyébként a Kodály módszernek például óriási felívelése van azokban az országokban, surprise, surprise, ahol az oktatásban nagyon-nagyon sok pénz van jelenleg. Dél-Kelet-Ázsiára gondolok, Ausztráliára gondolok, ezekben az országokban nem csak jómódú országok, hanem mondjuk Fülöp-szigeteket is említhetném, hogy nem csak a fejlett, nagyon fejlett országokról beszéljek, ahol a jelenlegi vezetés és a jelenlegi politikai helyzet nagyon sok pénzt áldoz az oktatásra, és milyen meglepő, ott a Kodály módszer is például felívelőben van, Portugáliát is említhetem egyébként. Úgyhogy tehát, hogy ahol érdeklődnek valójában az értékes és a sikeres közoktatás iránt, ott mindig az emberek egyszer csak megtalálják a Kodály módszert, az a tapasztalatom.
Ugye része a kézjelekkel való szolmizálás is a Kodály módszernek, hogy ne, hát ha van, aki nem ismeri a hallgatók közül, tehát hogy itt a különböző hangokat kézzel jelöljük, és ezt is megtanulják a gyerekek.
Így van, így van. Ez egy eszköze a Kodály módszernek. Én talán egy picit távolabbra indítanék, hogy mit nevezünk Kodály módszernek, és mit nem. Például az, hogy valóban tehát a Kodály módszernek a sajátossága az egyik, az a sajátos repertoárja. Tehát, hogy az egyrészt, hogy énekes alapú, bocsánat, talán azt kellett először mondanom, hogy igenis az énekzeneóra azért hívják énekzeneórának, hogy el ne felejtsük, hogy énekelni kell rajta. Ez már önmagában nagyon sok oktatásból hiányzik. Tudom, hogy ez nekünk hihetetlen is, hogy mi a zeneórán nem énekelnek. Nem. Csomó helyen nem énekelnek, csak hallgatnak, meg beszélnek róla, meg zenetörténetet tanulnak. De nálunk például az aktív éneklés meg kell, hogy maradjon az elsőtől, vagy az óvodától, bocsánat, vagy bölcsödétől 12. osztályig, tehát ameddig a közoktatás létezik. Ez például egy sajátosság. Azután az a sajátos repertoár, ami alapvetően a népzenéből indul ki, és a klasszikus műveltséghez vezet. Ennek az íve egyébként alapvetően, hogy alsóban inkább a zenei anyanyelvünkkel ismerkedünk, és utána adunk hozzá idegen népek dalait, illetve természetesen aztán a klasszikus zeneműveket. Ez például nagyon problematikus sok országban, azért, mert az a fajta népzene, ami Közép-Európában létezik, a románoknak, a szlovákoknak, a lengyeleknek, a magyaroknak, az oroszoknak, az például már más milyen az olaszok, tehát Nyugat-Európában, és még más milyen mondjuk egy multikulturális országban.
Mitől más milyen, vagy hogyan más milyen?
Az, hogy mondjuk a Magyarországon a 20. század elejéig létezett egy fajta olyan szájhagyomány útján terjedő kultúra, aminek az éneklés igenis részese volt.
Élő gyakorlata
volt. Így van, élő gyakorlata volt, és azok a dalokat, bár nehezen ezt tudjuk mindannyian, hogy már Bartók és Kodály és az ő követői az utolsó pillanatban úgymond gyűjtötték fel ezt a hagyományt, tehát 40 év múlva már sokkal kevesebb népdal tudtak volna felgyűjteni, de ez a fajta, például az a fajta városiasodás, mondjuk most mondom Ázsia nagy részén, sokkal hamarabb megtörtént, és olyan fajta éneklő kultúrája kevésbé, tehát adatokkal vagy anyaggal kevésbé szolgál, mondjuk most mondok valamit, a szingapúri népzene. Most érted, hogy mire gondolok? Tehát igen, ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, ebből talán nem ismerjük be, de hogy az, hogy a zenei anyanyelvben hisz a Kodály módszer, az egy sajátosság. És akkor valóban vannak eszközei is, de az eszközt az azért ragadnám meg, mert hogy a másik ilyen nagyon sokan megkérdőjelezik ennek a fontosságát, de hagyományosan a Kodály módszerben abban hiszünk, hogy ahogyan megtanítjuk írni, olvasni a gyerekeket, ugyanúgy megtaníthatóak kottát írni, olvasni a gyerekek, és és első osztálytól kezdve, most éppen az első Ádám Kodály könyveket nézem, mondjuk ennek a 48-as a kiadása, és annyira profin módszertanilag, annyira modern módon tanítja a gyerekeket az első 4 osztályban kottát olvasni, hogy ugyanúgy, ahogy én is arra emlékszem, hogy tök egyszerűen megtanultam kottát olvasni, és például ebben, és hogy ennek a fejlesztésében hiszünk, ennek az egyik eszköz, a relatív szolmizáció és a kézjelek.
Hogy tehát, a gyerek számára ez jól megfoghatóvá teszi talán.
Abszolút, abszolút. Most éppen Szilvai tanárúrral, Szilvai Gézával hallgattam egy interjút, ő az úgynevezett Color Strings-nek, a Kodály alapú vonós oktatásnak a kidolgozója, Finnországban testvérével közösen alapították meg ezt a módszert. Ő például úgy fordította le, hogy számára, amit ő a hangszeres oktatásban elsősorban átvisz az éneklés alapon kívül a Kodály módszerből, az az, hogy a zeneoktatásunk eredetétől kezdve a különböző érzékszervekre igyekszik hatni. Tehát a vizuális, a mozgás son keresztül való tanuláson át, a hangzáskép elsajátításáig, és a többi, és a többi, és ez is szerintem egy, tehát mondjuk a kézi az egy nagyon sokdimenziós eszköz arra, hogy érzékeltessük a hangmagasságokat, és később valóban a pontos dallamot is.
Picit visszatérnék arra, amit előbb mondtál a népzenével kapcsolatban, hogy az egyik interjútban olvastam arról a dallamról, ami nem népzenei dallam, de egy a legismertebb, legrégibb vándordallam, talán így fogalmaztál meg, hogy mesélj erről, hogy mi volt ez.
Én szeretem a zenetörténetet, meg például ez is úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas a zenetörténet, hogyha azt úgy élőn adjuk elő. Én nem az a zenetörténész, vagy nem az a zenetár vagyok, aki szeret állandóan anekdotákkal dobálózni. Én szerintem, vagy én próbálok ritkán a zeneszerzők magánéletében bájkálni, mert szerintem nem azt hagyták örökül maguknak, hanem azért voltak zeneszerzők, mert a zenéjüket kell nézni, és én mindig azt próbálom, hogy a zenét hogyan tudom érdekessé tenni, nem az írójának a magánéletét mondjuk. És ehhez kapcsolódik ez a dallam, hogy például van valóban egy Mantovana, ami először egy mantovai táncként lett lejegyezve. ti, és kicsit hatásvadász módon azt mondom, hogy ez a zenetörténet legismertebb dallama, ami persze nyilván nem ellenőrizhető tény, tehát így, és akkor ennek a különböző fejlődését, hogy hogyan lesz belőle egy népének, hogyan lesz belőle egy zsidó ilyen ének az egyik legfontosabb zsoltárnak a dallama, hogyan válik például mindenkinünk által ismert népdallá, vagy esetleg melyik karácsonyi dél. A zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, bedöngyön jár. De hogyha kihagyjuk belőle a skálát, akkor kis kacsa fürdik fekete, de hogyha durv énekeljük, ugye ez a lá mihet, a dó. Akkor tudod, hát francia gyerekdalként szokták apostrofálni a mi nálunk hullapelyhes fehérhóként ismert dallamot.
Igen, máshol is tényleg megvannak a megfelelői, amennyire én is, és akkor ez egyfajta közös népi dallam lehetett az emberiség, van. Vagy az európai
persze,
kultúrának egy...
Abszolút, hát ezért hívják egyébként vándordallamoknak is, mert hogy igen, könnyedén szálltak ezek a dallamok, ezt el tudjuk képzelni, hogy valaki valahol hallotta, aztán valahogyan máshogyan használta, vagy máshogyan énekelte tovább, hát, vagy játszotta. Jóval kevesebbet
utaztak az emberek, nem volt internet, nem volt YouTube, és mégis tovább adták ezeket. Szerettek volna kérdezni, egy másik, egy szintén egy zenetörténeti előadásodon beszéltél egy festményről, amiben el voltak rejtve különböző információk egy dalról. Azt hiszem, hogy nem tudom, ez Bach volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy egy kánon, ezek ilyen kánon.
Ja, igen.
Ilyen, mesélj erről a történet, ez olyan izgalmasnak hangzott, és még sehol máshol nem hallottam.
Ja. Most, hogy az eltörténések hallják, akkor biztos nagyon, nagyon gáz, hogy ilyen vázlatosan mondok ilyen kis sztorikat. De hogy
nem
csak persze, meg hogy úgy értem, hogy vállalom, hogy próbálom leegyszerűsíteni, ahogyan mindig egyébként az az érzésem, ha szabad egy mondatot mondanom, ami nem pontos ehhez tartozik, hogy pedagógusként, vagy úgy, hogy közvetítünk valamit, mindig egyfajta leegyszerűsített képet igen. mutatunk. Tehát bennünk a sok tapasztalatunk folyamán lesz tisztult valami, és annak az eszenciáját próbáljuk átadni, hogy aztán a másik ember, ha érdekli, akkor továbbolvassa, és ő is gazdagítsa ezt a dolgot. Tehát így vállalom, hogy én úgy egyszerűsítem le ezt a történetet, hogy Bachnak általában, vagy Bach azért az utóbbi év században azért az egyik legnagyobb zeneszerzője a nyugat-európai kultúrának, ebben talán megegyezünk, de érdekes, hogy még neki is újabb és újabb művei, hogy mondjam, kerülnek elő, és a 14 kánon az például egy olyan mű, amiről én még nem tanultam, de egyébként a 70-es években fedezték fel csak, és hivatosan vált az életmű részévé, de hát valahogyan én a 90-es években még nem tanultam róla, vagy nem tartották a tanáraim olyan fontosnak. Szóval ez a 14 kánon, ez ugye a 14-es száma Bachnak eleve, különösen, mert a BACH, hogyha így ezeket számoknak, a német ABC-be számoknak feltetjük meg, akkor a 14 az összege, a Bach száma, és akkor ezért nagyon sok sorozata 14 tételből áll. Szóval ezek a kánonok, ezeknek csak egy-egy része volt ismert, és Bach bár ismert arról, hogy nagyon sok ilyen enciklopédiát alkotott, mint a fuga művészetét például, tehát hogy olyan, hogy egy műfajnak megírta a művét, amire aztán egy ilyen enciklopédikus művet a kánonnak is megírta, amit mi nem tudtunk, hanem ez a 14 kánon, ez a 70-es években a Goldberg variációk, ami egy ismert zongamű egyik változatának az utolsó oldala, az nem a Goldberg variációk volt, hanem 14 kánon a Goldberg variációk basszusának különböző, nem olyan kánon, amire most gondolunk, hogy künnafákon újra szól a künnafákon, hanem mindenféle más, a kánon alapvetően az a fajta imitatív, vagy egy több szólamú műfaj, ahol egy dallamból következik az összes többi. Tehát van visszafelé, tehát tükörkánon, meg rákkánon, meg mindenféle. Most az a lényeg, hogy egy dallamból a dallamok sokasága következtethető, és ezeket együtt zenélve alakulnak ki. Tehát nagyon érdekes kánonok vannak ebben, és az volt az érdekes, amikor ezt így feldolgozták, hogy valójában ez mindig is látható volt ez a darab, ez ott volt a szemünk előtt, úgymond, mert Bachnak a leghíresebb portréja az, amit Lipcsében, illetve utolsó pár évében készítettek róla, és szerintem mindenki előtt ott van, hogy egy ilyen tiszteletteljes úr ül, és egy kotta papír van a kezében, ennek a 14 kánonnak az egyik darabja az. Eddig nem gondolták, hogy az egy konkrét darab, illetve hogy azt egy egyedülálló kis kotta lapnak gondolták, de az például ennek a kánon enciklopédiájának, ha szabad mondani, a kánon enciklopédiájának az egyik darabja, és ott van mindenki lelki szemei előtt szerintem az a kotta.
És a többi darab meg előkerült.
Igen, 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 így van, így van. Nak az utolsó lapja.
Hát mennyi izgalmas dolog van a zene történetben is.
Igen, igen, igen.
A kultúra finanszírozás problémái mennyire befolyásolják a hozzád hasonló tevékenységet végző emberek életét, ugye színház területén, tehát sok problémáról hallani. Hogy látod ezt?
Gondolom, hogy okkal kérdezem, mert eléggé, vagy nem tudom, tehát hogy nekem erről lehet, hogy nem mindenki osztja a véleményemet, de vállalom, meg hogy mondjam,
nem
senkit nem akarok
támadni.
Ja, nem, ja, jó, mert hogy pont erről kapcsolatban azt szeretném elmondani, megosztani a hallgatókkal, és nem fontos lenne egyetérteni, hogy tudomásul kell venni, hogy az a fajta kultúra, amit én mondjuk értékesnek tartok, vagy a nyugat-európai pár ezer éves hagyomány, hogy mondjam, előteremtett, az igenis annak a fenntartása nagyon-nagyon költséges mulatság. És rengeteg szuper zenekarunk van, és tényleg Magyarország, bármennyire is sírunk, és bármennyien nehéz a kultúrának a finanszírozása, még egy nagyon-nagyon jó hely ebből a szempontból, és óriási örökségünk is van, nem csak a Kodály módszer, hanem még számos más dolog, tehát hogyha valaki már élt külföldön, vagy egy másik Budapest méretű városban, tudja, érti szerintem, hogy miről beszélek, hogy még nagyon-nagyon sok minden történik, és nagyon-nagyon sok minden azért igenis támogatásra lesz, úgy értem, hogy nem feltétlen termeli ki a profitot mondjuk egy állami zenekar, ugyanakkor az mégis értéket képvisel, és biztos vagyok, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ezek fontos, hogy legyenek profi zenekaraink. Ugyanakkor én azon az oldalán dolgozom és tevékenykedem a kultúrának, amelyik talán nem annyira látható, vagy nem annyira látványos, de én sokkal jobban szeretem, meg engem sokkal jobban érdekel, engem az érdekel, hogy hogyan tudjuk megteremteni a hátországát a kultúrának. Azaz én szeretek magas kultúrát létrehozni, de soha életemben nem nyertem pályázatot például a Csíkszerdával, és már legalább másfél évtizede nem is pályázunk. Azért, mert én olyan előadásokat igyekszem létrehozni, amelyek eltartják önmagukat. Tehát azokra a költségekre, amik csak annyit költünk, amennyit tudjuk, hogy a közönség rááldoz az előadásunkra. Azaz szeretném azt gondolni, hogy a kultúra tud, vagy a kultúra nagy része tud önfenntartó is lenni. És tudom, hogy a színház az egy más műfaj, mert tud a díszlet kell.
A zenekari zene is nyilván az eszközök miatt.
Abszolút. Igen. De szerintem az a mindset azért nem. Szerintem mi zenészként fontos, hogy magunkévá tegyük azt a gondolkodási módot is, hogy vajon ez mennyit ér a tudatos fogyasztóknak. És én nekem is lenne ötletem, mire elkölteni pénzt, ne legyenek senkinek se kétségei, de mondjuk miért nincsen a Csíkszerdának egyenruhája? Azért nincsen egyenruhája például sok szempontból, nincs szükségünk rá, de az egyik az, hogy nem tudnánk felöltöztetni több száz embert, és nem is áll módomba, és nem is szándékom, mert inkább van egy egyszerű fellépő ruhánk, hogy mindenki vegyen föl valami csíkosat, de ezért erre nem költünk. Én például jelenleg ingyen csinálok
ezt
mindent.
Neked is kell meg azoknak
saját tapasztalatomból tudom, én több mint 20 éve csinálom a Csíkszerdát, és több mint 20 éve dolgozom amatőr együttesekkel, én soha nem kaptam érte fizetést, ez lehet jó-e vagy rossz, de mindig mellette tanítottam, és egyébként a Bach is tanította mellett, hogy letett az asztalra pár elég jó művet azért, és nem csak zeneszerzőként élt, és szerintem ezt elfogadhatjuk, hogy nagyon kevés és nagyon ritka ember az, aki csak vezénylésből, csak zeneszerzésből meg tud élni. Igenis, úgy van kitalálva a világ és az élet, hogy nagy részt az emberek, akik kiművelték magukat nagyon magas fokon valami felé, azoknak a megosztás, a tanítás is kell, hogy része legyen az életének. Akár tanítványokat fogadnak maguk mellé, akár egy általános iskolába tanítanak énekzenét.
Köszönöm, ez egy nagyon érdekes vélemény, és biztos egy ilyenfajta új megközelítés biztosíthatja a kultúra fennmaradását.
Egyébként pont ez nagyon jó, hogy ezt kimondtad, mert hogy valójában az a kultúra él, amit mi megélünk. És onnantól kezdve, hogyha teljesen eltávolodik az átlag embertől, vagy a villamoson, hogyha így megkérdeznénk, hogy hallottad már a pillangó kisasszonyt, hallottad már a pillangó kisasszonyt, ha mindenki nemmel fog válaszolni rá, akkor nem el kell gondolkodnunk, hogy az a kultúránk része. És mondjuk azok az alternatív lehetőségek, ahogyan nagyon-nagyon sok szuper példa van rá ma Magyarországon egyébként az alternatív lehetőségekre, csak hogy most nem akarok senkit se kiemelni, mert akkor gáz, hogy a többieket nem mondom, de hogy ami megpróbálja egy más módon közvetíteni a zenét, vagy a komoly zenét, vagy a kultúrát, azok nagyon izgalmasak, és azok újabb kapukat nyitnak a felé, hogy találkozzunk, és hogy megszeressük ezt a fajta számomra értékes kultúrát.
Remélem, hogy sikerülni fog megszeretetni. Említetted, hogy írsz is zenét. Milyen zenét írsz?
Nehéz behatárolni a kategóriákban, mind nagyon rossz vagyok. Most megkezdtétek az előadás elején, hogy mit kell odaírni a nevem mellé, és hát teljesen pánikba jöttem, hogy elkezdtem izzadni, mert nehéz, de a kategóriákat nehezen tudom kimondani. Én biztos, hogy ilyen énekelhető zenét írok, én alapvetően vokális dolgokat írok, néha hangszerkísérettel, nagyon ritkán írok csak hangszeres művet, mert engem ez érdekel. Én nem is vagyok úgy zeneszerző, hogy nem, azt nem mondom, hogy nem szeretném, hogy énekeljük, majd ha meghalok, akkor utána tök jó lenne, hogyha énekelnék pár művemet, de igazából az, hogy inkább alkalmi műveket írok. Megkerestek, most például ma SMS-eztem az egyik székelyudvarhelyi iskolával, akiknek egy új szárnya épült az épületnek, és erre szerették volna, hogy írjak egy darabot például, és akkor arra az ünnepre írok annak a gyerekkórusnak, akiket egyébként jól ismerek, és a karvezető is kiváló, és jól ismerem őt, ő számukra írok egy művet, és akkor ők valószínűleg énekelni fogják ezt többször is, de az a fontos számomra, hogy arra a pillanatra az ott szép legyen, és a szöveget is ők írták egyébként, szóval ilyen szempontból is sajátos. Van aztán persze olyan mű, amit mondjuk egy költő kér meg, vagy van egy pár a kapella operám is, ami egy ilyen sajátos műfaj, és ezeket nagyon-nagyon szeretem.
Ez csak ének.
Ja, igen, köszönöm. Igen, tehát hogy csak ének hangokra írt, tehát a zenekar kiset nélküli opera is.
És még utoljára szeretném megkérdezni tőled, hogy azt nem mondhatjuk, hogy kevesebb zene van az életünkben, mint régen volt, amikor készültem erre az interjúra, akkor ezen sokat gondolkodtam, hogy ez nem lenne igaz, hiszen annyi csatornán keresztül könnyű zene is, meg nem annyira könnyű zene is áramlik felénk, de hogy látod ezt, hogy milyen a zenei élet, a hétköznapi életben most?
Szerintem a zenének a súlypontja helyeződött át. Szóval az, ami engem még mindig szórakoztat, én viszonylag kevés zenét hallgatok, bevallom, hallok egy csomó zenét, de igazán hallgatni nagyon ritkán hallok, mert számomra nagyon nehezen értelmezhető az, hogy bedugom a fülemet, és közben megyek a metrón, és közben más dolgokat is hallok, de a zenét is hallgatom, hanem szerintem azt kell tudomásul vennünk, hogy az a fajta dedikált idő, amit a zenére szánunk, vagy az a varázslatos pillanat, amikor közösen összejövünk, és a zenekar eljátszik nekünk most valamit, anélkül, hogy felvennék, és vissza tudjam hallgatni, anélkül, hogy mondjuk megérteném minden részletét, azon, anélkül, hogy minden hangszert külön hallanék, azt a csodát, tehát azt a sűrített időt, azt ugyanolyan ritkán tapasztaljuk, hanem ritkábban, mint évszázadokkal ezelőtt. És számomra mindig az az emlékezetes zenei élmény, ami ilyen sűrített pillanatban történik. Tehát én azt gondolom, hogy kevesebb olyan jellegű zenei élményünk van, mint amilyen mondjuk 100 éve, vagy a tömegmédia megjelenése előtt érte az embereket, mert akkor én emlékszem, amikor el akartam aludni, és az anyukám elénekelt nekem egy altatót, az igazi élményszerű zenehallgatás volt, és ebből szerintem egyre kevesebb van. Nem shamingen, tehát hogy nem szomorkodom most, csak hogy ezt szerintem beláthatjuk, hogy nem pont csak a hangzás képért járunk koncertre, hanem azért a dedikált pillanatért, hogy felöltözünk, letesszük a ruhánkat a ruhatárba, beülünk, és az egész teret így, hogy mondjam, a tulajdonunkba kerül az egész hangzótér. Én bárkivel beszélek, azt tudom, hogy szerintem a zene nagyon-nagyon szuper dolog, csinálni a legjobb, és még akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy ő egyáltalán tudja csinálni a zenét, esetleg nézzen valami dobszakkört, énekkart, bármit, ahol kipróbálhatja, mert én ezt a rajongásomat a zene iránt a tevékeny zenélésen keresztül szereztem. És azt gyanítom, hogy sok ember a rajongását azt úgy úgy szerezte, úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogy valahogyan próbáljon meg zenét csinálni.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
Én is nagyon köszönöm.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Köszönjük a figyelmet.